Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ugyanmint az írva található János evangéliumában. János evangéliumának a 4. fejezetében, a 4. fejezet 27. versétől a fejezet végéig az 54. verssel bezárulva.
Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem. Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek! Lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme, mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a szamáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a szamáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. 2 nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyosságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, hirdetését és annak befogadását is. Gyertek és imádkozzunk! Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök Úristen, köszönjük, hogy adod a te nevedet a szánkba, hogy szabad kimondanunk, hogy te ki vagy. És köszönjük, Urunk, hogy amikor előtted állhatunk, akkor nem csak rólad teszünk hitvallást, hanem önmagunkat is megnevezzük. Mert csak a te fényedben látunk igaz világosságot. Mert csak a te fényedben látjuk igazán önmagunkat. Urunk, ragyog ránk, kérünk a te igéden keresztül most. Jöjj közénk szent lelkeddel, hogy ne úgy lássuk magunkat, ahogy az belőlünk fakad, hanem úgy, ahogy te látsz bennünket. Urunk, hozzuk hozzád mindazt, ami bennünk van, a vágyainkat, a kívánságainkat, az örömeinket, és a hiányainkat, a szenvedésünket, a szorongásainkat. Csak te vagy igaz világosság, akinek a fényében eligazodunk mindebben. Csak te vagy a gyógyító, aki helyre tudod rakni bennünk azt, ami kificamodott, aki új életet tudsz kezdeni, aki gyógyítani tudsz, aki meg tudsz menteni a haláltól. Csak te vagy, nincs más. Hívunk és kérünk téged, hogy ahogy ígérted, légy köztünk, irgalmas szeretetedért. Jöjj, Szentlélek Isten, hadd szólaljon meg bennünk a te igéd, hadd legyen az élő és ható, hadd szülessen abból élet, hadd legyünk mi magunk is a te képmásaid, Jézus Krisztus. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen egy verset húzok alá, János evangéliumának a 4. fejezetéből az 50. versnek a 2. felét. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Mit is jelent hinni? Ez az evangéliumnak az alapkérdése, a végén szó szerint elmondja János evangéliuma, és végig az evangélium erre tanít bennünket, jó nekünk, hogy fejezetről fejezetre haladunk, és mindig egy kicsit többet látunk, értünk, hogy formálódik bennünk, hogy mit is ért Isten a hit alatt. A negyedik fejezet, ahol most tartunk, két fontos történetet tartalmaz. Az egyik a samáriai történetet, az asszonnyal való beszélgetést, és aztán, ahogy ez a falu megelevenedik utána, illetve van előttünk egy édesapa, aki a gyermekét félti, és haldoklik a gyermeke, és az ő számára keres szabadulást Jézusnál. Két történet, nekünk leginkább csak bibliai történetek, aminek biztos lesz majd valami tanulsága, ha nem alszunk el az Isten tiszteleten, akkor úgy tudunk elmenni, hogy na, megértettem ebből valamit. De ha közel engedjük magunkat ehhez a történethez, ha belépünk ezeknek az embereknek a világába, akkor sokkal több is történhet. Nem csak egy-egy mondat, hanem másképp láthatunk. És az életünkben is megmozdulnak olyan történések, események, amelyek hasonlítanak ahhoz, amit itt látunk. Az első a falu közössége, Sikár falu, Sikárnak a falva Samáriában. Egy földrajzilag nézve ez az ország Izraelnek a közepén van, az északi és a déli rész közé ékelve, egy olyan területe ez Izraelnek Jézus korában, ahol félig idegenek, más kevert népcsoport lakik, nem szeretik őket a zsidók, és ők sem a zsidókat, és akkor szeliden fogalmaztam. Gyűlölet van, idegenség van a két nép között. Rokon nép, és mégis. És ezért van az, hogy a zsidók inkább kikerülik azt a területet. Többet kell gyalogolni, de nem teszem magam tisztátalanná, de nem teszem ki magam annak az élménynek és helyzetnek, hogy átmegyek azon a negyeden keresztül, és akkor már olyan városi nyelvet használok, amit talán mi magunk is értünk. Nem minden városrészen megy szívesen keresztül az ember egy nagyvárosban. Veszélyes is, meg előítéletes is. Ez mind ott van. És így él egy falu közössége, és Jézus ezen a falun keresztül megy át, sőt megáll, sőt leül, sőt beszélgetni kezd, szóba elegyedik egy asszonnyal, és az asszonyon keresztül az egész falu éli azt meg, hogy minket az Isten keres, hogy Isten megáll mellettünk, hogy hozzánk jön, és adni akar, leginkább önmagát akarja adni. Aki volt idegen helyzetben, aki félt, aki küzdött előítéletekkel, aki érezte magát kirekesztve, az tud kapcsolódni ehhez a történethez. A másik történet is olyan, ami közel van hozzám. Mert valaki haldoklik. És a családnak a halállal kell szembenézni, és a gyásszal. És ez abban az esetben, ha egy idős ember életéért imádkozunk és küzdünk. Az mondjuk így, hogy természetes. Jól lehet a halál még akkor is megráz bennünket, és akkor sem vagyunk felkészültek rá, ha egyébként várható. De ez különösen így van akkor, amikor egy fiatal életről van szó, egy gyerekről. Na ott aztán hova fordul az ember? Ott aztán hol kér segítséget? Ott aztán hogy dolgozza ezt föl? Hát élnie kéne. Így megy egy apa a fiáért, egy napot gyalogol. Mert hallja, hogy lehet, hogy van valaki, aki tudna segíteni. Egy napot gyalogol csak azért, hogy oda menjen, hogy hazavigye, mindent megtesz. Mert nem akar elengedni a gyermekét. Engedjük közel ezt a két történetet magunkhoz. Nem kívülállók ők, és nem kívülállók vagyunk mi, hanem ezek olyan életkérdések, amikben a hittel van dolgunk. És olyan jó, hogy a hit ebben az élettörténeteknek a sűrűjében jelenik meg. Hogy végképp érezzük, hogy a hit az nem tantételeknek az elfogadása és fölmondása, és az nem néhány viselkedési szabálynak a kérdése. A hit az életünknek a kérdése. Hogy mi van akkor, amikor valaki kirekesztettségben él, hogy mit kezd a benne levő indulattal, az előítéletekkel, a haraggal, a gyűlölettel, és mit kezd a haláltól való félelemben és az élet féltésével. Mind a kettő a hitnek a területe az evangélium szerint. És mind a kettő olyan történet, aminek a végén azt mondják a szereplők, hogy Jézus miatt érdemes élni. Nem túlzás ez a megfogalmazás. Jézus miatt érdemes élni. A falu közössége úgy elevenedik meg, olyan dologra talál rá, ami soha nem volt a részük. Az élet megújult, megváltozott körülöttük, és annak a családnak az élete is megváltozott, ahol a gyermek meggyógyult, és velük maradhatott. Jézus miatt érdemes élni. Ez az első, amit a hittel kapcsolatban ebben a negyedik fejezetben látunk, ha engedjük magunkat megérinteni a történet által. De ha olvassuk ezt a néhány versét a Szentírásnak, akkor nem csak erre leszünk figyelmesek, hogy az élethez kapcsolódik a hit, hanem van valami fura ebben a történetben, és a fura az nem is valami, hanem valaki, tudnélik Jézus. És ha valami érthetetlen ebben a történetben, az még csak nem is a csoda. A legnagyobb kérdés az az, hogy Jézus hogy van jelen ebben a történetben, mert nagyon furcsán van jelen, nem találtam meg rá a jó szót, dacosan és idegenül, talán ezt a kettőt tudnám mondani. Hogy azt olvassuk Jézustól, hogy Galileával kapcsolatban azt mondja, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Így érkezik vissza, Jeruzsálemből jön, Samárián megy át, délről megy föl északra, nem rövidíti le az utat, de amikor megy haza, tudja, hogy mi vár rá. Senki sem proféta a maga hazájában, engem nem fognak szeretni. Az idegenségre készül. És aztán azt látjuk, hogy nem így van, mert Galilea befogadja. Mi van Jézussal? Téved? Hogy van ez? És aztán jön hozzá egy édesapa, segítséget kér a gyerekéhez, és olyan furcsán válaszol neki, nem is neki válaszol, hanem többes számban beszél, igazából kiszól, és nem a élethelyzetre válaszol. Nem szoktuk ezt meg, és nem készülünk erre, hogy mikor Jézushoz megyünk, akkor valami többes számú mondatot fog mondani, aminek úgy nagyjából semmi köze az életünkhöz. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek, mondja az ő kérésére Jézus. De hogy jön ez ide? És amikor így megdöccen a Bibliának a szövege, akkor az ember jogosan tesz föl kérdéseket, hogy mi történik itt ebben a fejezetben, miért Jézus az, aki furán van jelen. És persze sokféleképpen lehet ezt értelmezni. Van olyan, aki úgy értelmezi, hogy hát itt Jézusnak a belső harcában látunk bele, az istenség és az emberségnek a keveredésébe, és ez az egész egy nagyon izgalmas pszichológiai kérdés lesz. Jézus lélektanával lehet ezen a ponton akkor foglalkozni, hogy milyen indulatok vannak, hogy milyen érzések, hogy érzi magát, befogadva vagy kitaszítva. Más irányból közelítik meg, és a szöveggel foglalkoznak, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy itt a szöveget a töredékekből rosszul rakták össze, és nézzünk utána, hogy mikori az a szöveg variáns, ami itt előttünk van, és lehet, hogy más szöveg darabkák másképp hozzák, lehet, hogy valami szöveg romlással van dolgunk, és nem szerkesztették egybe, vagy aki szerkesztette, az rosszul csinálta. Én sem egyiken, sem másikon nem kívánok menni, és nem is hívlak benneteket erre. Én inkább arra hívlak benneteket, mert ezt tartom jónak, hogy lépjünk hátra, és tekintsünk úgy erre a döccenésre az evangélium szövegében, Jézussal kapcsolatban az értetlenségünkre, hogy ez szándékosan akaszt meg minket az olvasásban. Hogy ne menjünk csak úgy tovább, hanem akadjunk fönn. És tegyünk föl kérdéseket, és keressünk összefüggéseket. És olyan nagyon jó az, hogy mi egy egész könyvet egybe magyarázunk végig. Olyan nagyon jó egy könyvét a Szentírásnak egybe olvasni, mert akkor látjuk azokat a finom dolgokat, hogy az egész együtt akar valamit mondani, nem csak a kiragadott részek. És hogyha így nézzük, egy kicsit hátrább lépve, vagy inkább följebb és magasabbról nézzük, akkor azt látjuk, hogy a második, harmadik, negyedik rész az nagyon szorosan egybe van. Egyrészt a földrajzi mozgás miatt, hogy Galileából indul, Galileába érkezik, közben Jeruzsálemben járt Jézus. Ezt az utat követi le ez a három fejezet. De úgy is jelöli az evangélium, hogy itt valami határoz érünk, hogy második jelnek nevezi meg ennek a tisztviselő gyermekének a meggyógyítását. És van egy első jel, mind a kettő Kánában. De érdekes. Lehet, remélem, nem csak nekem érdekes. ige hirdetőnek, de hogy milyen érdekes a Bibliában, hogy jelöl egy szakasz határt, az elejét és a végét, és összefügg a kettő, ugyanabban a városban, ugyanúgy jelként nevezi meg. Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy itt a hitről van szó, minősítetten. Hogy mit jelent hinni, és ez a három fejezet valamit együtt akar elmondani a hitről, és utána majd vált, témában is vált. Más helyzetekben fogjuk őt látni, de nem akarja a szöveg, az evangélium szövege, hogy csak úgy tovább lépjünk. Valamit meg kell értenünk arról, hogy mit jelent hinni, hogy ki ez a Jézus, hogy kell hozzá viszonyulni. És Jézus ezért olyan dacosan idegen, hogy az ember föltegye ezt a kérdést, hogy ja, hogy akkor kinek is látom őt? És mit is jelent a benne való hit? És ha megnevezem konkrétan, hogy miről akar szólni ez a fejezet, akkor leginkább azt tudom mondani, hogy a hit és a csodának az összefüggéséről. És akkor álljunk meg ennél a kérdésnél. Hogy függ össze a hit és a csoda? Mert Jézus azt mondja, hogy ti nem akartok hinni, csak ha csodát láttok. És semmi módon nem fogtok hinni, csak a csodákon keresztül. És ezt így fölteszi nekünk kérdésként, válaszul az apa kérésére, hogy csodálatos módon gyógyítsa meg a gyermekét. Hogy hogyan van akkor bennünk is ez a hit és a csoda? Hogy a feltétel egyik a másiknak, vagy következménye, vagy jel? Ezt a hármat szeretném mondani. Feltételként szoktuk leginkább, ez az első reakció. Hiszem, ha látom. Ha bebizonyítod nekem, hogy Jézus élt, ha bebizonyítod nekem, hogy ez valódi, ha bebizonyítod nekem, hogy ilyen hatalma van, akkor majd hiszek. Ezt szoktuk mondani. Hát ilyen világban nőttünk fel, hogy minden tudományosan, mindent megmagyarázva, mindent kielemezve, és hogyha ez megvan, akkor az valóság, akkor az hihető. Nem csak mi vagyunk ilyenek, a Tamás is ugyanezt teszi föl Jézus feltámadásakor, többieknek a lelkes hitvallására, hogy föltámad. Hát jó, majd ha látom, akkor majd elhiszem, hogy föltámad. Küzd az ember ezzel. De mikor így elénk teszi a kérdést, és látjuk Jézusnak a dacosságát ezen a ponton, akkor azt kell mondjuk, hogy jó, akkor mire megyünk azzal, hogyha látom a valóságot? Ha látom a csodát, és nem tudom másképp megmagyarázni, csak csodaként, mert nincs rá, tudományosan le tudom írni, hogy ez tudományosan semmi más módon nem történhetett meg, csak csodaként, az Isten beavatkozásaként. Akkor mire jutottam? Hiszek, az a hit? Tényleg így van, hogy aki csodát lát, az hisz? És nem véletlenül dacos Jézus, vagy idegenkedik Jézus ettől az úttól. Mert ha magunkban nézünk, azt kell mondjuk, hogy hát attól még nem fogok hinni Jézusban. Az egy információ lesz. Az lesz egy új doboz a gondolkodás módomban, hogy ezt nem tudom sehova máshova belerakni. Akkor ez legyen a hit, mondjuk. De Jézusban hinni, az nem egy logikai lehetőség. Az nem egy magyarázó elv. Látjátok, egy falu közössége megújul. Látjátok, egy élet föltámad. Látjátok, egy apa kapcsolódni akar, egy asszony kapcsolódni akar, a tanítványok kapcsolódni akarnak Jézushoz. A hit az messze több, mint egy bizonyítéknak a lepecsételése, hogy innentől kezdve akkor elhiszem, hogy ez valóság. Lépj tovább. Ne a csodától várt, hogy hinni fogsz. De mi van, hogyha következmény? Mert így is tudjuk ezt mi, hogyha hiszel, akkor csodák fognak történni. Ezt is szeretnénk, nem? Az apával kapcsolatban ez is ott van, hogy csak higgy, és hogyha elég erősen hiszel, akkor megtörténik. Annyi, a nyelvezetünk, ez a bevonzom típusú nyelvezet. Hogy gondolok valamire, és az megtörténik. Ez nagyon misztikus már. Már-már varázslás. Ott van, ott mozog a levegőben ez a gondolat, hogyha hiszel, akkor csoda fog történni. És én nem bánom, sőt, állítson meg bennünket ezen a ponton, Jézus, tényleg így van? Tényleg erre való a csoda, ha elég erősen hiszel? Az a baj ezzel, hogy akkor Istenből is csak egy gépet csináltunk. Akkor a hit az arra lesz jó, mint minden más az életünkben, hogy újabb technikát gyűjtöttünk be, újabb képességet töltöttünk le, szereltük föl magunkat, én még a hittel is tudok oldani problémákat. Ha nem volt elég az orvoslás, ha nem volt elég a természetgyógyász, még a hit is belép ebbe a történetbe, és majd azzal megoldjuk a dolgainkat. Nem ez a hit, amiről az evangélium beszélni akar. Sokkal inkább jelnek nevezi. Hogy jel. Igen, a hit számára jel a csoda. Ha hiszel Jézusban, ha vele kapcsolsz, ha hozzá kapcsolsz, akkor látod ennek a valóságát, akkor jeleket fogsz látni, hogy ő az, tényleg ő az, akinek mondta magát, nem vagyok bolond, nem vagyok őrült. Jó úton járok, mert látom az Istennek a cselekedeteit. Nem ezért hiszek, de ez által hiszek. Megerősödik a hiszem. Jelek a hit számára a csodák. És ezért van az, hogy második, harmadik, negyedik fejezet különbséget tesz hit és hit között. Hogy kezdjük el érteni, hogy az, hogy valahogy viszonyulok hozzá pozitívan, hogy elhiszem, hogy ő létezett, hogy elhiszem, hogy Isten tud ilyen dolgokat csinálni, az még nem a megérkezés, az egy lépés, de az a hit, amire meg akar hívni, hogy ebben a hitben életetek legyen, hogy ez az életünkben legyen segítség, mint egy kirekesztett közösségnek, vagy mint egy halállal viaskodó édesapának. Az a hit az más, az másfajta kapcsolatot jelent Jézussal. Az apa úgy megy hozzá, mint inkább csak egy orvoshoz, aki keresi a segítséget. A falu meg inkább teológiai vitába, az asszonyon keresztül teológiai vitába kell a vallási kérdésekről. Jézus sokkal több, mint amit adni akar, sokkal több, mint hogy ismerjük előt egy vallási szereplőnek, vagy ismerjük elő az ő hatalmát. Jézus többre akar vezetni bennünket ezeken a történeteken keresztül, és ha megbiccen az evangélium szövege, ha dacosan idegenül áll előttünk Jézus, akkor az jel a mi számunkra, hogy gondold meg, mit jelent a hit neked. És hogy mit jelent a hit, én hadd szólítsam meg a szereplőket, és hadd hívjam ki a sorok közül a bizonyságtevőket, hogy mondják el ők, hogy mit jelent nekik a hit. Kicsit remélem, hogy megijedtetek, hogy itt a sorok közül most ki fog szólítani valaki, de a Biblia soraira gondolok. És megkértem őket, hogy üljenek ide közénk. Persze nem látjátok őket, mert a szöveg soraira gondoltam, de itt ül velünk Nikodémus, itt áldás békesség, itt ül mellettünk a Samária asszony, kezit csókolom is, és itt ül velünk az édesapa is. És ők sorba kijönnek, kijöttök, mondják, hogy igen. Akkor Nikodémus, kérlek, jöjj és mondd el, hogy mit jelent neked a hit. Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm az egybegyűjt gyülekezeteket. Nem is tudom, mi az a kamera, ezeket nem ismerem az én koromból. Minden esetre nekem nem olyan nehéz azért emberek előtt beszélni, hiszen én megszoktam ezt a szerepet. Én a népemnek egy elismert vezetője vagyok, én vagyok a nagy tanácsnak az egyik megbecsült tagja, ami azt jelenti, hogy az ország életét én irányítom, egyike vagyok ennek az irányító testületnek, és hát nem idegen, hogy emberek előtt vagyok, és köszönöm az elismerést, amit a szemekből sugárzik felém. Így szoktam én is. Az én kultúrában is pontosan így van ez. És hogy ilyen pozíciót tölthettem be, és így találkoztam Jézussal, az természetes volt az én számomra, hiszen beleszülettem ebbe a zsidó kultúrába, és az, hogy az Isten beszéde az a valóság, azt gyerekkoromtól így nőttem föl. És jó nevelést is kaptam, és aztán hát a pozícióm is sokat adott hozzá, és hát testvérek, egyszer így találkoztam Jézussal, mint azonosak. Elmentem hozzá, hogy beszélgessek vele, és láttam az ő hatalmát, tudtam, hogy Istentől van. És akkor egészen megdöbbentett engem, mert azt mondta, hogy újjá kell születnem. És én ezt egyáltalán nem értettem. Már-már udvariatlannak találtam, és vissza is kérdeztem, hogy Jézus rabbi, tanító, hogy gondolod te ezt, hogy akkor most biológiailag tényleg még egyszer? És ő mondta, hogy nem. Nem sikerült az a beszélgetésem Jézussal, ott hagytam. Csak sokkal később értettem meg, mert kísértem végig az ő útját, csak sokkal később értettem meg, hogy miről akar beszélni, amikor a szeretetét láttam a kereszten. Engem az rendített meg, hogy ahogy ő meghalt. Ott voltam a nagy tanácsban, és én is benne voltam abban a testületben, amelyik eldöntötte a halálát. közöm van az ő halálához. De amikor láttam őt meghalni, az megrendített engem. Mert kimondtuk róla, hogy ártatlan. És mégis vállalta ezt, és akkor értettem meg, hogy ő ezért jött. Hogy ez a szeretet. Hogy önmagát adja azokért, akik vakok, és nem látják, hogy mennyire elveszettek. És amikor az elején velem erről beszélgetett, hogy újjá kell születnem, így utólag a halála felől értem meg, hogy miről beszélt Jézus. Én nem értettem, hogy nekem mi bajom volna. Hát jó helyre születtem, hát jó nevelésben volt részem, hát jó pozícióban voltam. Mégis mindenki megbecsült engem, mégis mi baj lehetett volna az én életemmel? Miért nem voltam én elég jó Istennek? Hát nem volt nálam jobb. Csak láttam az ő szeretetét, és az idegen volt. Azt nem tudom követni, azt nem tudom csinálni. Ott értettem meg, hogy én öntelt voltam. Én azt hittem, hogy jó vagyok az Isten számára, hogy én meg tudom tartani. De látva ezt a szeretetet, amelyik magát áldozza föl azokért, akik halálra hagyják, akkor értettem meg, hogy valóban újjá kell születni, és újat kell kezdeni. Így kezdődött el az én új életem. Ezért tudlak testvéreknek nevezni benneteket. És akkor az ő halálában kiálltam, akkor én adtam, én ajánlottam föl a testének bebalzsamozásához az illóanyagokat és a fűszereket, amire szükség volt. És nem bántam, hogy hogyan néznek rám a többiek, mert megértettem, hogy az Isten szeretete ő benne van jelen, és hogy én semmi vagyok, ha ő meg nem hal értem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük, kedves Nikodémus. Most Samáriai asszony, téged szó, hogy nem tudom a nevedet, ne haragudj, mert nem nincs leírva, kérlek, hogy te mondd. Áldás, békesség. Hát, nagyon furcsa nekem, hogy én itt szólhatok, mert az asszonyoknak nem szabad. És persze látom, hallom, hogy nálatok már egész más dolgok mennek, hogy már a nemét is megválaszthatja az ember. Hát nálunk nem így volt, nagyon nem így volt a nőknek, sehol nem volt a helye, hogy én itt lehetek, és hogy testvérnek, és Nikodémus után, hogy én megszólalhatok, az csak Jézus miatt van. Az csak azért van, mert ő szóba állt velem. Én nem kerestem őt, ő talált rám. Én igazából meg kell mondjam nektek, hogy hát Nikodémus után én meg se szólalhatok, mert ha ő elmondhatja, hogy jó helyre született, hogy ő jó nevelésben volt, hogy példakép volt, és hogy elismerték, én egyiket se tudom elmondani. Én egy ilyen kevert népségnek a leszármazottja vagyok, és nem tanítottak engem az Isten dolgaira, és az erkölcs terén is, mit mondjak? 5 férjem volt, és most együtt élek valakivel. Nincs mivel dicsekedjek. Ha valakiről azt mondhatnák, hogy ő nem alkalmas a hitre, ő nem alkalmas, hogy az Isten embere legyen, az én vagyok. Mert tényleg nem vagyok rá alkalmas. És mégis, látjátok, én ezt szeretném elmondani nektek, hogy a hit az ezt jelenti, hogy rám talál az Isten. Teljesen alkalmatlan vagyok. Én, amit adni tudok neki, az csak a szomjúságom. Így is találkoztam vele, hogy szomjas voltam, és persze délben mentem a tűző napon, ne nevessetek ki, de tudjátok milyen az, amikor jobb nem találkozni az embernek senkivel se. Mert csak úgy is belékötnek, mert csak úgy is beszólnak neki. Én már, nekem elegem volt, én nem akartam már az emberekkel találkozni. Szomjas voltam, mert sehol nem kaptam szeretetet. Embereknél, persze férfiaknál kerestem, de az se elégített ki. És tudjátok, amikor Jézus szóba állt velem, és ő akart adni, és ő ismert engem, és mégis adni akart, és engem keresett, akkor én úgy éreztem, hogy nem vagyok szomjas már. És ott hagytam az edényemet is a kútnál. Mit kell nekem már a kút? Én valami olyan élet, olyan forrásra találtam, amit egész életemben hiányoltam, és most, amikor Jézus velem beszélt, akkor... És olyan bolond voltam, képzeljétek el, hogy visszamentem a faluba, és föllármáztam az egész közösséget, tudjátok, hogy néztek rám, de jöttek. Mert bennem volt az, amit látták rajtam, hogy nem vagyok szomjas, és hogy nem félek, és nem vagyok többé kirekesztett, mert valaki befogadott. És képzeljétek el, hogy az én szavamra, Az egész falu ott volt. Persze aztán mondták, hogy nem miattad, ne bízd el magad, nem miattad vagyunk itt, hanem Jézus miatt vagyunk itt, de mi is tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Hát testvérek, én Jézus miatt vagyok itt, egyébként semmi módon nem. A hit nekem az élet. Újat kezdett velem is, és újra valaki lettem a közösségemben, Jézus miatt, mert Jézusért az egész közösség megváltozott. Senkik voltunk, és ma világszerte rólunk beszélnek. Köszönöm, hogy meghívtatok, hogy a repülőjegyet is az időutazásban rendeztétek. Köszönjük, kedves asszony testvérünk, kérlek foglalj helyet, mert még nagyon szalad az időnk, és még az édesapának is. Igen, igen. Édesapa, neked mi a történeted? Neked mit jelent a hit? Hát tudjátok, én áldás békesség, bocsánat, hogy nem köszöntem, de zavarba vagyok. Én hallottam Jézusról, és azért mentem. Az én utam ővele így kezdődött, hogy nekem egy probléma volt, tudjátok, a gyermekem volt halálos beteg, és engem nem ő vonzott, hanem a szükség kergetett. Én egyébként nem kerestem volna Jézust. Hát annyi emberről beszélnek, annyi híresség van, meg vallás. Hát tudjátok, a mi korunkban minden vallásos volt, úgyhogy ő egy volt a sok közül, de engem a szükség kergetett, mert sehol nem találtam segítséget, és nem akartam, hogy a fiam, a kisfiam meghalljon. És ezért azt mondtam, hogy nekem mindegy, ha őről azt mondják, hogy ő neki nagy hatalma van, akkor én megyek. Engem nem érdekel. Kerül, amibe kerül. Csak intézzem el, csak kapjak segítséget. Én így mentem ő hozzá. És hát meg kell mondjam nektek, hogy nagyon furcsa volt, mert nem volt kedves. Nem is szólított meg, nem is hozzám beszélt, hanem úgy elbeszélt ott a levegőbe. És én mondtam neki, hogy mi a bajom a gyerekemmel kapcsolatban, meg elkezdett valamit magyarázni arról, hogy ha nem hisztek, ha nem láttok jeleket, akkor nem is fogtok hinni. Én nem értettem, hogy miért ezt mondja, de kértem, hogy jöjjön. És az az igazság, hogy másodszorra is nemet mondott. És nem jött. Hanem azt mondta, hogy menjek el, mert meggyógyul a gyermekem. És én ott álltam, hogy én nem ezért jöttem, hogy ő mondjon nekem valamit. Én nem prédikációt vártam tőle. Én azt vártam, hogy jön velem, és majd segíteni fog. És nem is válaszolt nekem, szóval nagyon furcsa volt az én találkozásom Jézussal. Egyáltalán nem azt kaptam, amit kerestem. Egyáltalán nem azt találtam nála, amire szükségem volt. És tudjátok, hogy mégis itt vagyok, és róla beszélek, az csak azért van, mert ő mégis azt adta, amire szükségem van, sőt annál sokkal többet. Én egész úton bizonytalan voltam, hogy nem akar velem eljönni, de azt mondta, hogy meggyógyul, hát jó, akkor megyek. Legyen úgy, nekem mindegy, csak gyógyuljon meg. Hát ha ezt mondta, hát ha. És számoltam az időt, néztem, hogy mikor mondta, és számoltam az időt, hogy mikor fogok végre hazaérni, és amikor jöttek a jó hírrel, hogy meggyógyult a gyermekem, akkor megnéztem az órámat, vagyis, hogy valahogy kiderítettem, hogy mennyi idő van, de hogy pont akkor, amikor ő mondta, ő sokkal többet adott, mert ha hazajött volna velem, akkor azt tudtam volna mondani, hogy a csodadoktor itt volt nálunk, ő meggyógyította, és csak ezt tudnám nektek is mondani, hogyha bajotok van, akkor hívjátok meg magatokhoz. De Jézus nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy én kimondtam valamit, és az meg fog történni. És én rájöttem, hogy a szavában kell bíznom. És hogy engedelmes voltam az ő szavának, hogy tettem, amit mondott. Tudjátok, ez volt az én utam a hittel, és ma is így látom. Hogy el kell indulni azon az úton, amit Jézus mond, mert az úgy lesz. És ez sokkal több, amit én kaptam, mert nem egy csodadoktorral találkoztam, hanem az élet urával. Aki, ha kimondja a halálra, hogy te nem halál vagy, hanem élet vagy, akkor az megelevenedik. Tudjátok, én az Isten hatalmát láttam meg az ő szavában. És olyan hálás vagyok, hogy akkor nem ágáltam. És nem háborogtam, és nem pereltem vele, hogy de Jézus, te nem is lehetsz, milyen vagy te, hogy nem teszed, amit én kérek, hanem csak mentem és tettem, amit ő mondott. És sokkal többet látok most. Őt látom a világ uraként, nem csak egy gyógyítóként. Nekem ezt jelenti a hit. Nagyon köszönjük, édesapa, hogy itt voltál és elmondtad, és nagyon köszönjük Nikodémusnak is, és az asszony testvérünknek is, és testvérek, akkor én most átadom a szót nektek. Hogy nektek mit jelent a hit? Hogy ti mit mondtok el a hitről? Nem a tantételekről, hanem az életről. Hogy milyen az élet Jézussal? Hogy hogy ismertétek meg? Hogy mit jelent nektek az, hogy engedelmeskedni az ő szavának? Hogy nem a jeleket keresni, nem a csodákat keresni, hanem menni azon az úton, amit ő mondott, és meglátni, hogy ő kicsoda. Nem azt, hogy én kinek gondolom őt, hogy én mit várok tőle. Testvérek, tiétek a szó. De hogy ne legyen most káosz, ezért azt kérem, hogy a szó először neki szóljon. És a szó, amikor arról vallunk, hogy mit jelent a hit, az legyen imádság. És most úgy imádkozzunk, hogy megszólítjuk őt, és neki mondjuk el, hogy kinek látlak téged, Jézus, és mit jelent nekem a hit, és merre szeretnék indulni. És majd az imádság után kérlek is, hogy induljatok el a hitnek az útján, hogy ebben járjatok, hogy vele járjatok. És éljétek ezt a hitet, és adjátok is tovább ezt a hitet. És majd nem mondjátok, hogy nincs itt az aratás ideje, vagy nem mondjátok, hogy még 4 hónap, és majd akkor lesz aratás, Jézus, mit akarsz te itt aratni? Mert amikor Jézus ott van valahol, akkor egyszerre van vetés és aratás. És hogy melyik van ránk bízva, sose tudjuk. Vagy amikor én mondok valamit, ahogy Nikodémus, az asszony, az édesapa mond valamit, hogy az mikor indít és fog meg valakit, nem tudjuk. És hogy mikor születik meg az új élet, hogy mikor lesz aratás, nem tudjuk. Csak azt, hogy ő mondta, hogy menj, éld a hitedet, hogy mondd el, és vezest hozzá a többieket. Először beszéljünk ő vele, imádkozzunk. Úrunk Jézus, mi beültünk erre az Isten tiszteletre, hogy valamit majd mondasz, vagy mondanak nekünk. És csak úgy sorjáznak előttünk a bizonyságtevők, akik mind a hitről szólnak, és mind az életüket hozzák. Hogy hogyan fordult meg, hogy hogyan látnak túl a halálon, hogy hogyan látnak túl a származásukon, a neveltetésükön, a pozíciójukon, vagy éppen a kirekesztettségekon, a kudarcaikon, a bukásaikon, hogy hogyan szabadulnak föl mindettől. Urunk, döbbenetes a te szabad, és a te jelenléted. És köszönjük, hogy nem csak ő mellettük álltál meg, hanem mellettünk is. És köszönjük, hogy ismersz, és keresel, és szólsz. És hívsz. És szeretnénk, Urunk, elengedni a feltételeket, amiket neked szabunk. A követelés listákat, hogy miket kell csinálnod, hogy bebizonyítsd, hogy te tényleg Isten vagy, és méltó vagy a mi tiszteletünkre. Bocsáss meg, Urunk, hogy vakok vagyunk, bénák, nem mozdulunk. Bocsáss meg az önteltségünket, az önigazoltságunkat, hogy nem látjuk, hogy fogalmunk sincs a szeretetről, arról, ami te vagy. Köszönjük, hogy így állsz meg előttünk. Köszönjük, hogy megbocsátod a bűneinket. Köszönjük, hogy megújítod a közösségünket. Köszönjük, hogy megbízol minket, hogy legyünk a te munkásaid, vessünk és arassunk. Szóljunk és tegyünk. Köszönjük, hogy veled élhetünk. Minden nyomorúság hiány közepette, már veled élhetünk hitáltal. Urunk, kérünk, hogy akik újjászülettek, hogy akik befogadtak téged, hogy akik hallják és ismerik a te hangodat, könyörgünk magunkért, Istenünk, hogy lelked emberei hadd legyünk. Akik valóban neked engedelmeskednek, és mondják, és hívják, és teszik, és élik. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy gyülekezetünkből ez a hit zendüljön ki, hogy rajtunk a te dicsőséged láttassék meg, ne a magunké, hanem a tiéd, aki a semmiket valamikké teszed, és a valamiket semmivé. aki halottakból élőket hívsz elő. Urunk, kérünk, hogy az egységünket ebben a hitben hadd találjuk meg, és hadd éljük meg. Tégy egyé minket, Jézus. Tégy alkalmassá, hogy embereidként éljünk ebben a világban. És imádkozunk azokért, akik most úgy vannak itt, hogy még nem a tieid. Hogy még nem ismerik csak, nem ismernek téged csak. Csak néznek, keresnek. Urunk, kérünk, hogy adj nekik előrelépést, és nyisd meg őket, szívüket, lelküket, értelmüket. Hadd legyen az az öröm bennük, ami mindenkiben van, amikor hazaérünk hozzád, amikor feloldozol, amikor a te életed egyszerre csak beárad, és a te igazságod, Urunk, hadd éljék át, kérünk. Árasz ki lelkedet közöttünk, itt a templomban és otthonainkban. Hogy megismerjük az életet veled, Jézus. Hadd dicsérjünk együtt. Irgalmas, könyörülő Istenünk. Nevedben együtt imádkozunk azzal az imádsággal, amit te tanítottál nekünk. Köszönjük, hogy mondhatjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.